Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Marokkóról az átlag magyarnak a kedvező áru last minute utak, vagy a nagy áruházak zöldséges pultjain az év nagy részében dömpingáron elérhető paprika és paradicsom jut eszébe. Esetleg a dioxinbotrány, pedig mint az a mai műsorból szándékaim szerint kiderül majd, rengeteg üzleti lehetőség kínálkozik ebben az észak-afrikai országban, akár még a magyar közép- és kisvállalkozásoknak is. Kérem, tartsanak velem!
Eco Safari. Vadászom velünk a harmadik világ üzleti lehetőségeire.
És akivel erről fogok beszélgetni, Pap László, Magyarország marokkói nagykövete. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást. Remélem, hogy mindezekről valóban tudunk szót váltani.
Először is Marokkóban egy nagykövetnek mi a legfontosabb dolga? Tehát mondjuk az arab világot, ha nézi az ember, ott egy magyar nagykövetnek mi az elsődlegesen legfontosabb szerepe? Mennyire gazdasági kapcsolatépítő, és mennyire csupán a békés egymás mellett élést és a jó viszonyt kell ápolnia?
Azt gondolom, hogy ma általában a magyar diplomáciának új típusú feladatai vannak. Talán néhányan emlékeznek arra, hogy a múlt évben a külügyminisztérium elkezdett egy nagy munkát a civil szervezetekkel közösen egy külkapcsolati stratégiának az elkészítéséről, kidolgozásáról, ezt egyébként időközben elfogadták. És amikor ezt a kulcsszót, hogy külkapcsolatok említem, akkor én úgy gondolom, hogy ez a magyar nagykövetek munkáját és új megvilágításba helyezi. Abban az értelemben, hogy ma már a nagykövetségek és a diplomaták feladata nem csak a kicsit absztrakt diplomácia, külpolitikai kérdések vitele, hanem legalább ilyen súllyal a gazdasági, a kulturális, oktatási, turisztikai, emberi kapcsolatok ápolása, és a világ bár sokfajta ezzel ellentétes hatás is éri, de a világ mégis csak abba az irányba megy, hogy ezek az értékek kezdenek egyre fontosabbá válni, és egyre több olyan szereplő is van, akivel ezt meg lehet csinálni. Marokkó ebből a szempontból szerencsés, és ezért a marokkói magyar nagykövet is szerencsés, mert van kivel együtt dolgoznia.
Ha az arab világról beszélünk, ugye az alapvetően nem egy egységes világ, bármennyire is úgy tűnik, már ha csak az ember arra gondol, hogy bizonyos arab országok, ahova elég könnyen eljuthat bármelyik magyar is egy utazási irodával, akár last minute úton is, azok ugye nagyon nyitottak, már-már bizonyos pontokon európid vonásokat mutatnak. Persze aztán az ember kilép a szállodából, akkor azért talál valami nagyon autentikusat. Marokkó ilyen szempontból milyennek nevezhető, tehát ez a fajta európid arab ország?
Marokkó az én tapasztalataim szerint valóban egy sajátos arab ország, amelyik magában megtestesíti a legnyugatibb csicskét az arab világnak. Ebből a szempontból a közel-keleti arab államok, népek nagy problémáitól egy kicsit távol áll. Ez persze politikailag nem jelenti azt, hogy ne érezné át például a közel-keleti válság súlyát, a palesztin-izraeli kérdéskör megoldásának a sürgősségét, de mégiscsak a helyzete meghatározza azt, hogy milyen szerepet játszik. Az ő marokkói identitásokban a nyugatosodásnak, az európai érségnek történelmi hagyományai vannak, és Marokkó ebből nagyon sok hasznot is húz. Abban az értelemben például, hogy az Európai Unióval nagyon szoros kapcsolatokat ápol, a demokratikus országok közösségével szintén, az Egyesült Államokkal szintén. Ebből az következik, hogyha a magyar turista kilép egy rabati, vagy kaszablankai, vagy agadiri szállodának az ajtaján, akkor nem csak a meleg csapja meg, de egy elég barátságos, nyugodt, stabil környezetet fog találni. Ez a világ részben a nyitottsága miatt, a turizmus fontossága miatt arra is épít, hogy a rokon szenves arcát mutassa, azokat a szolgáltatásokat, amik a külföldiek és magyar számára is hasznosak. Persze a sokszínűségben benne van a hagyomány is, a történelem ápolása, és Marokkó azért lehet különleges, mert ha valaki elmegy Marrakesbe, Fez városába, akkor az iszlám vagy az arab történelem olyan tárgyi építészeti emlékeit látja egy olyan köntösben, amit talán még az elkövetkező néhány évben lehet majd megcsodálni és érezni, hiszen ez a világ nagyon modernizálódik. Tehát Marokkó egy szóval a modernitást, a hagyományt elég kiszámítható, stabil módon, néha még a demokrácia szó sem túlzása egyesíti, ennyiben azt hiszem, hogy különleges és vonzó ország.
Ugye Marokkó egy királyság, és ugye a függetlenséget sem olyan régen vívták ki, főleg, hogyha történelmi távlatokban gondolkodunk, de vajon mit tudott kezdeni ezzel a függetlenséggel gazdasági szempontból Marokkó? Mennyire értelmezhetjük például a demokráciát abban a nyugati értelemben, hogy szabad vállalkozás, szabad meggazdagodni bárkinek, szabad elkezdeni úgy vállalkozni szinte bármiben, mint mondjuk Nyugat-Európában?
Igen. Én azt gondolom, hogy az a történelmi távlat, amit Marokkó esetében, például a függetlenség tekintetében fel lehet vázolni, az azért már kellő kifutási időt adott ennek az országnak, hogy elhelyezze magát a világpolitikai és gazdasági térképén is. Ők 1956-ban váltak egyébként függetlenné. Igaz, hogy a francia protektorátus nem volt olyan szigorú és elnyomó jellegű, mint például Algériában is. Ez a mai marokkói francia viszonyt is alapvetően meghatározza kedvező irányban. Időközben különösen a mai uralkodó, őt 6. Mohamednek hívják, 10 éves uralkodása alatt egy tudatos és hosszú távú útválasztás történt. Abban az irányban, hogy Európa felé kell közeledni, ennek kritériumai vannak, és én úgy látom, hogy a marokkói politikai eléte ezzel számot vetett, tehát egy kiszámítható, nyugodt tempójú demokratizációs folyamat megy végbe, ami azt jelenti, hogy politikai pártok működnek, részben a politikai paletta legszélétől egyiktől a másikig tartó széleit átfogó politikai pártok működnek, szabad választások működnek, az uralkodói hatalom is alkotmányos keretek között valósul meg, szakszervezetek, mozgalmak, 40 ezer civil szervezet működik, azaz. Mindennek természetesen a gazdasági életre is meghatározó hatással kell bírnia, és ez a hatás egy az üzleti, szabad vállalkozás, szabad piaci irányba tereli a marokkói gazdaságot, tehát a vállalkozás szabadsága nem csak a marokkóiak, de külföldiek számára is nyitott. És itt nagyon lényeges ez a bizonyos európai útválasztás. Marokkó tudja, hogy az uniónak nem lesz tagja, ilyen ambíciója nincs is. Van viszont egy gazdasági közeledést megtestesítő ambíciója. Az unió ezt támogatja, úgy tűnik, hogy 2011-12 fordulóján egy teljes szabadkereskedelmi megállapodást tudunk majd kötni Marokkóval. Igaz, hogy már most is az iparcikkek egy jó része, bizonyos mezőgazdasági cikkek is, lásd a magyar nagy bevásárlóközpontok téli esített polcain, valóban ott vannak a marokkói áruk is.
Bocsássa, mindez, meg még most is ott vannak, tehát nagyon is sokszor találkozom vele.
Csak zárójelbe jelzem, hogy feltehetően akkor a marokkói árucikkek, mezőgazdasági termékek olyan áron kerülnek ide, hogy versenyképes, és ez legalább a magyar fogyasztónak azt jelenti, hogy azt a paprikát, paradicsomot kedvező áron tudja beszerezni. Tehát kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodás, és egyben a közeledésnek van egy olyan része is, ami az uniós és a marokkói üzleti szabályozás közelítését is jelenti. Tehát az európai vállalkozók nagyjából olyan körülmények között, feltételek mellett vállalkozhatnak Marokkóban, amelyek hasonlóak az Európai Unióhoz, de természetesen maga a környezet az más, és ezért illúziókat nem szeretnék táplálni. Nagy helyismerettel, kapcsolati rendszerrel kell rendelkezni. Ez egyelőre azoknak van meg, akik jól ismerik történelmileg ezt a világot.
Na most, ha már itt az azonos feltételekről, illetve a lehetőségekről szólt, azért egy pár mondatban beszéljünk már arról, hogy Marokkóra mi az igazán jellemző? Ha már itt a paprikát említettük, akkor gondolná az ember, hogy egy alapvetően mezőgazdasági országról van szó. Van-e bármiféle ipara Marokkónak?
Igen. Tehát amikor modernizációt mondtam, akkor ez a gazdaságban is tetten érhető, és egyre inkább. Ez az ország egy évi 40 milliárd eurós nemzeti össztermékkel rendelkezik, 33 milliós lakossággal, és a gazdasági erejének egy jó része az ipari fejlődésből, előrelépésből, modernizációból adódik. Körülbelül olyan 18 milliárd eurós külföldi tőkebefektetés, ösztőkebefektetés jelent meg Marokkóban eddig. Évi olyan 3-3,5 milliárd eurónyi működő tőkét tudnak vonzani jó időkben. Most valószínűleg ez egy kicsit csökkenne. Egy másik fontos láb a turizmus, és természetesen a mezőgazdaság. A mezőgazdaság viszont a világnak ezen a részén is egyre inkább kitett az időjárás viszontagsága. Ebben az évben esős év volt, a marokkói mezőgazdaság körülbelül így olyan 12-15%-kal tud a nemzeti össztermékhez hozzájárulni, rossz években ez lecsökken a felére. Egyébként ez Magyarország számára például a gabonakivitelben jelenthet jó esélyeket.
Már a rossz évek?
Igen, akkor, hogyha megnő a gabona szükséglet.
Egyébként Marokkó és Magyarország ilyen szempontból akkor konkurensek, tehát nagyjából ugyanazokkal a terményekkel vagyunk jelen a piacon?
Hát valójában nem, mert ezeknek a termékeknek egy jó része szezonálisan értékesíthető. Tehát Marokkó egyébként gabona termelésben jó évben sem teljesen önellátó. Az elutazásom előtt jártam a gabona importőrök marokkói szövetségének az elnökénél, éppen azért, hogy a hazai gabona exportot egy picit előre tudjuk mozdítani, és ő mondta el, hogy 2 millió tonna kukoricát minden évben nekik be kell hozniuk, mert kukoricát nem termelnek. Búza termelés van, jó évben 1,5-2 millió tonna, de az ország kb. 4 milliót legalább elfogyaszt.
De ilyenkor jön a távolság, hiszen Spanyolországot van egy köpésre, ahogy szokták mondani, talán át is lehet látni jó időben. Miért pont a magyar gabonára lennének kíváncsiak? Ennyire versenyképesek tudunk lenni? Vagy ennyire jó a minőség? Tehát azért ekkora távolságon nem biztos, hogy megéri szállítani, vagy megéri?
Igen. Nem feledve a kérdés másik részét, de hát akkor erre hadd válaszoljak. Én is meglepődtem, hogy a múlt évben Marokkó a legtöbb gabonát a balti országokból, Ukrajnából és Oroszországból szerezte meg. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból Magyarország akár az adriai kikötők közelsége miatt is, és az Európai Unió szabályok ismeretében és ezek mellett is versenyképesen lenne képes arra, hogy gabonát, gabonatermékeket, kukoricát is és gabonát is exportáljon. Tehát ez egyáltalán nem lehetetlen. A valóság viszont az, hogy az elmúlt 10 évben összesen 2000 tonnát exportáltunk csak. Tehát valamilyen probléma lehet a piacismerettel, a kölcsönös ismeret hiánnyal, és ezt például a diplomácia jó eszközökkel, jó eséllyel dolgozhatná le, mondjuk olyan módon, hogy segítjük a marokkói importőrök és a magyar exportőrök kapcsolatfelvételét, megismerkedését és az üzleti szálak szövését, és itt csak egy gondolat, ez egy arab ország, és itt a személyes kapcsolatnak jóval nagyobb szerepe van, nem e-mailen és nem interneten keresztül telefonvonalakon szövődnek a kapcsolatok, ennyire talán nem is stabil az üzleti világ, ahol viszont az ember az arcát és a szavát odaadja egy-egy üzletkötés mellé, annak jó esélye van, hogy sikeres lesz.
És ha már itt arról beszéltünk, hogy milyen lehetőségek is belefolytunk ebbe, hogy milyen lehetőségek adódnak a magyar árucikkek számára, illetve akár a magyar vállalkozások számára, akkor egy picit menjünk tovább, bármikor bejöttünk, azt mondta, hogy nem biztos, hogy ebben olyan túl sok jó hírrel tud szolgálni, de mégis melyek azok a területek, ahol a mezőgazdasági együttműködésen túl lehet komoly magyar-marokkói üzleti kapcsolatot építeni, akár egy középvállalkozás szintjén, vagy akár kisebb vállalkozások szintjén is.
Köszönöm, mert így valóban visszatérünk a kezdő kiinduló kérdés másik vonulatára, a modern Marokkóra, az iparosodó Marokkóra, amelyik egyre inkább átveszi a hagyományos gazdasági területek szerepét, és az a keret, amiben gondolkodhatunk, azt ma egy erősödő gépkocsi gyártási ipar jellemzi. Csak hadd említsem, hogy a Renault és a Nissan közösen Tanger városában, ez a Észak-Marokkó, Mediterrán Marokkó legnagyobb városa. Itt egy évi 300 ezer gépkocsi kapacitásra tervezett nagy gyárat létesít. A tervek szerint a jövő év végén fogják átadni.
Itt Magyarországnak milyen szerepe lehet? Tehát akár innen beszállítók is kerülhetnek ki?
Én azt gondolom, hogy igen, főleg, hogyha azt mondjuk, hogy az itt gyártott gépkocsi Logan típus lesz. Én feltételezem, hogy lehetnek olyan magyarországi alkatrészszállítók, beszállítók, akik akár a francia anyacéget megkeresve megnézhetik, hogy beszállítóként tengeri útvonalon versenyképesen képesek-e árut szállítani. Hadd említsem itt azt, hogy akár Szlovéniával, akár Horvátországgal, az ő adriai kikötőikkel olyan jó a kapcsolatunk nekünk is, de Marokkónak is, hogy itt heti rendszerességgel mennek konténerszállítóhajók, ami szerintem jelentősen megkönnyíti az áruk szállítását időben, pontossággal, úgy, ahogy ezt a mai ipar megköveteli.
Egyébként export szempontjából van-e még valami lehetőség? Tehát mondjuk bármiféle iparcikk, bár mondjuk ebből már egyre kevesebbet állítanak elő Magyarországon.
A mi kivitelünk erre egy picit rácáfol. Tehát jó évben meg említeném a 2006-ost, amikor kb. 120 millió eurós volt a marokkói statisztika szerint a magyar áruk bevitele, de még a múlt évben is, 2008-ban is kb. Olyan 70-80 millió dollárnyi export többletünk volt, és ez a szerkezet, amit a magyar kivitel képez, ez eléggé korszerű, mert ebben hangsúlyosan megtalálható a telefónia, mobiltelefonok, a szoftverek, televíziók, számítógépek, gépek, berendezések szállítása, gyógyszerek. Tehát ez egy olyan széles paletta, ami azért a mai magyar ipart, akár a multinacionális, akár pedig a hazai kis- és középvállalkozások által képviselt magyar ipart képes jól reprezentálni, és azt mutatja, hogy vannak pozícióink, vannak működő vállalati kapcsolatok, és ezekre rá lehet épülni. Ez szerintem egy bátorító dolog. Ezeken a területeken azt hiszem, hogy versenyképesek vagyunk, és érdemes tájékozódniuk a hazai vállalkozóknak.
Ugye Magyarországról nézve kicsit talán furcsa lehet ez a kérdés, bár én lokálpatrióta révén nagyon helyén valónak tartom. Ha már beszéltünk itt a turizmusról, ami ugye bármennyire is azt mondta, hogy többlettel bírunk az export terén, gondolom turizmus oldalról azért mi jövünk ki rosszul az összehasonlításból, tehát sokkal több magyar turista megy Marokkóba, mint amennyi marokkói turista megjelenik Magyarországon. Ilyen téren lát-e bármiféle lehetőséget, tehát akár itt a gyógyturizmusra gondolok, akár csak arra, hogy talán kíváncsiak lehetnének Magyarországra a marokkóiak.
Az idegenforgalom egyébként is egy diplomata számára magán túlmutató jelentőséggel bír, mert nem egyszerűen csak gazdasági hozadéka van, de mindig jelent egy olyan erőt, ami egy ország képét képes formálni egy másik államban. És ebből a szempontból a magyar adottságok nagyon kedvezőek, és a magyar országról kialakított kép is Marokkóban, de azt hiszem egyébként ez kiterjeszthető az arab világ többségére is. Marokkóban a Magyarország kép nagyon kedvező, irántunk elég jelentős az érdeklődés, nem tagadható, hogy ez az érdeklődés egyelőre elvont. Sokan ismerik a magyar irodalmat, zenét, a magyar kultúrát, de valóban kevesebben érkeznek és jutnak el hozzánk.
Ennek kulturális okai vannak, hogy effektív érdeklődést ideutazásban nem jelenik meg, vagy pedig más oka van?
Ennek szerintem picit hagyománybeli, és talán még kényelmi szempontjai vannak. Tehát a marokkói középosztály és fölfelé fizetőképes. Ezek a családok évente többször ellátogatnak Spanyolországba, Párizsba, magától értetődő fontos desztináció. A családok gyakran a gyermekeiket külföldön tanítatják. Ahogy én látom, a marokkói középosztály, és ez körülbelül a lakosság 10%-a legalább szeret és szívesen utazik. Egyre inkább kitágul az a kör, amit felkeres, és az igények szintje is növekszik. És ebből a szempontból Magyarország pozíciója szerintem nagyon kedvező.
Akkor mi az oka annak, hogy nem tudunk jobb pozíciót elfoglalni? Nem elég aktívak a magyar utazási irodák? Vagy kimerül az ő utaztatási kedvük abban, hogy vigyünk minél több magyart Marokkóba?
Nyilván egy utazási iroda számára a legfontosabb, hogy hol tudja a legjobb, leggyorsabban megforgatni a tőkét, és ebből a szempontból kétségtelen, hogy a magyarok inkább utaznak délre, arab országokba, és kevésbé jellemző ez visszafelé. Tehát azért az a magyar, aki eljut Marokkóba, remélem, hogy a döntő többségük boldogan tér vissza. Jó lenne ezt a boldogságot megosztani a marokkóiakkal is, de itt úgy látom, hogy a kellő programok hiánya jelentkezik, és itt talán van szerepe a vállalati, a hazai turisztikai szektornak, fogadókészségnek, talán egy kicsit még szokatlan az arab országokból érkező, nem valutaváltós, hanem valódi, igazi turista, és nekünk pedig talán kevéssé vannak meg azok az eszközeink, amelyek tehát ehhez az igényes, fizetőképes, európér, marokkói utazni vágyó turista közönséghez jelenthetnének elérést.
Mi lenne az az attrakció, amire fölkapná a fejét egy marokkói középosztálybeli, tehát aki azt mondaná, hogy na hát ezért elmegyek Budapestre, és eltöltök abban az országban, nem csak a fővárosban, hanem az egész országban akár egy hónapot is.
Igen, egészen biztos, hogy a magyar kulturális adottságok, ami városaink által kínált szolgáltatások, de ezt a legszélesebb értelemben értem, tehát nem csak a hotel szolgáltatások, ahol ők a 4-5 csillagos szállodákat keresik fel. Természetesen a wellness szolgáltatások, de a kultúra, akár a komoly zene, az opera, a kiállítások. Ezt a kört valóban érdekelhetik, és egyáltalán megismerni Európának egy számukra még kicsit ismeretlen részét, a valamikori Közép-Európát, a maga nagyságában és ennek a történelmi építészeti örökségével együtt. Ez nagyon érdekes, hogy igenis felkelti az érdeklődést ez iránt, tényleg ezzel megmozdíthatóak a marokkói turisták is, de ismétlem, igazán ez az invitálás nem nagyon jut el hozzájuk.
Ehhez kellenének helybéli partnerek?
Nyilvánvalóan először ki kellene talán olyan programokat dolgozni, amik egy kicsit speciálisak. Tehát ha a turizmusról beszélünk, bár én nem vagyok turisztikai szakértő, de valahol ott fognám meg a dolgot, hogy kezdve az étkezéstől, hiszen ez egy lényeges dolog, mi számunkra is, sokszor lehet hallani, hogy mennyire panaszkodnak az azai turisták, hogy a mediterrán konyha esetleg mennyire nem magyaros. Ugyanezt feltételezhetjük a másik oldalon is.
Ráadásul vallási oldalról.
Így ugye van. Vallási szokásokat is figyelembe véve. Például az egyik olyan figyelmességet tükrözhetni az, hogy az ilyen kört megcélzó turista irodák figyelme erre is kiterjed a változatos programra, amiben a wellness, az országjárás, a kultúra egyaránt helyet kap, és én még azt is hozzátenném, hogy kellően nyitott, abban az értelemben is, hogy elképzelhető, hogy egy ilyen marokkói turista számára az is fontos, hogy mondjuk Budapestről át tudjon menni könnyen Bécsbe, esetleg olyan látogatások legyenek, amelyek oda is átviszik őt, és ilyen módon jól lehetne kombinálni ezeket az adottságokat, de mindezt magyar szervezéssel, magyar helyszínekről kiindulva, én azt gondolom, hogy nem irreális azt feltételezni, hogy ennek van jó esélye. Azért a realitásokhoz még az is hozzátartozik, hogy az Európai Unióba a marokkói turisták vízummal utaznak be, tehát itt a schengeni vízum rendszer követelményeinek is meg kell felelniük. Ezek azért ennek a körnek nem támasztanak különösebb akadályt, sőt, itt azt is mondhatnánk, hogy akinek viszont marokkóiként van schengeni vízuma, az viszont gyakorlatilag Magyarországra is bármikor beutazhat. Tehát a schengeni rendszer ilyen módon előnyé is formálható.
Hát reméljük, hogy minél előbb, minél több vállalkozó végig gondolja ezt, és talán beszámolhatunk majd mindenféle pozitív eredményekről. Az időnk az sajnos teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Papp Lászlónak, Magyarország marokkói nagykövetének, hogy vendégünk volt és elfogadta ezt a meghívást. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Kedves hallgatóink, a mai műsor véget ért, de a jövő héten kedden ugyanebben az időpontban ismét várom önöket műsorunk állandó szakértőjével, Tesler B. Istvánnal, a Zsigmond Király Főiskola fenntartható demokrácia központjának igazgatójával, amikor is Angoláról lesz szó. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.